Vendégünk a stúdióban továbbra is Navracsics Tibor, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője, a telefonszámunk pedig 483-26-26. Gyurcsány Ferenc balatonösszödi beszédét követő botrány, zavargások, majd önkormányzati választás, szóval sok minden lezajlott az elmúlt hetekben, de hogyan lesz tovább, hogyan zajlik tovább a politizálás, hiszen úgy tűnik, hogy mind a két fél egyfajta sarokban van. A kormányoldal azt mondja, hogy bizalmi szavazás volt, tehát a miniszterelnököt megerősítették a miniszterelnökkel, akarnak tovább politizálni. Az ellenzék pedig azt mondja, hogy Gyurcsány Ferenc távozása nagyon sok mindennek a feltétele. Szóval hogyan lesz ezután a politizálás? Mert hogy ez így jól hangzik, de közben azért kellene nagyon sok kérdésben. Törvényjavaslatok lesznek, változások előtt áll az ország, költségvetést rendbe kell tenni, szóval sok mindenben párbeszédet kellene folytatni.
Nagyon nehéz kérdés. Sokfelől neki lehet futni a válasznak. Ugye legegyszerűbben azt tudom mondani, hogy úgy lesz, ahogyan ez most hétfőn, kedden és szerdán is volt a parlamentben, vagyis a parlament működik. Kormánypárti politikusok állításával szemben a Fideszes képviselők, a Fidesz frakció is dolgozik.
Csak a miniszterelnökkel nem állnak szóba most nagyon lehetősítve.
Igen, de hát ez a napi rend előtti hozzászólásokra korlátozódik, ami azért a törvényhozás érdemi munkája szempontjából nem a legfontosabb terület. Fontos persze egyébként a politikai élet szempontjából, de a törvényhozás működését azért olyan nagyon nem befolyásolja. Ugyanakkor most már fél év tapasztalataival együtt azt mondhatom, hogy nem mi nem vagyunk együttműködőek. Bár folyamatosan ránk próbálják tolni a felelősséget, de az az igazság, hogy egy javaslatunkat sem fontolja meg a kormányoldal. Ha nem adunk érdemi javaslatot, akkor azt mondják, hogy semmilyen formában nem segítünk. Nekem már ez is furcsa, mert miért kellene egy ellenzéki pártnak egyébként normál helyzetben segíteni? Hát azért győztek ők a választáson, hogy ők kormányozzák az országot. Másrészt pedig, hogyha javaslatokat terjesztünk elő, akkor ők folyamatosan azt mondják, hogy ezek silány minőségűek, kevés már az idő, nem lehet figyelembe venni. A legegyszerűbb és tényleg politikailag legneutrálisabb témákat, vegyük a költségvetési tanácsot, ami én szerintem pártpolitika nyomaiban sem fedezhető fel, de még csak érdemi vitára sem bocsátották, és innentől kezdve már csak ennél politizáltabb témák vannak, amelyeket figyelembe se vettek, hogy más nem mondjak, a régiókról szóló javaslatra az Alkotmányügyi Bizottságban, amely ugye ebből a szempontból azért eléggé jelentős bizottság, 40 percet szántak. 40 percet szántak a vitára, és amikor elmondtuk az ellenérveinket, akkor azt mondták, hogy hát erre már nincsen lehetőség átvezetni, úgy, hogy egyébként a régiókkal kapcsolatban, azért a régiókat mondom, mert tulajdonképpen ez az egyetlen úgynevezett reform, vagy általuk reformnak nevezett kormányzati lépés, amiről legalább körvonalaiban tudjuk, hogy mégis mit akartak. A régióknál éppen csak az alapokkal van baj, ezek a területfejlesztési statisztikai régiók, ezek természetellenes egységek. Ebben mindenki megegyezik, de még a szocialista politikusok is beleegyeznének tulajdonképpen.
Ezzel azt akarja mondani, hogy azért bizonyos kérdésekben most függetlenül attól, hogy nem vesznek részt a parlament ülésein akkor, amikor a miniszterelnök emelkedik szólásra, bizonyos kérdésekben hajlandóak lennének egyeztetni, megegyezésre jutni, még egy ilyen nagyon polarizált és ellentétes helyzetben is?
Mi mindig is azt mondtuk, hogy a házelnök, a köztársasági elnök, vagy a frakcióvezetők által összehívott egyeztetéseken természetesen részt veszünk, mind a bizottságüléseken is, és plenáris ülésen is. De hogy csak a régióknál maradjunk, de mondhatjuk az egészségügyi reformot is. Én azt látom most jelen pillanatban, hogy annyira távol állnak egymástól a pártok álláspontjai, hogy az lenne talán észszerű, hogyha abban egyeznénk meg, hogy az egyes álláspontokat hogyan közelítjük egymáshoz időtávlatában is. Mert jelen pillanatban ők ugyan megpróbálják ezt részletkérdéseknek feltüntetni, és a részletszabályozás kérdéseinek feltüntetni, de valójában koncepcionális kérdésekben van különbség a pártok között. Ez lehet rossz, lehet jó, én ezt nem mondanám értéktartalommal. A helyzet az, hogy ma Magyarországon ennyire eltérő elképzelések vannak a közszolgáltatások jövőjét illetően.
Azt mondjuk persze nem baj, hogy eltérőek azok, hogyha a kompromisszumok kialakulnak ezek között az elképzelések között, de ön szerint egy ilyen légkörben lehet kompromisszumokat kötni, amikor most csak beszéljünk a Fideszről, nyilvánvalóan fog az MSZP-ről is beszélni, de ugye az egyik feltétele a Fidesznek nagyon sokáig az volt, hogy Gyurcsány Ferenc menjen, legyen szakértői kormány. Itt nem volt mindig világos, hogy a szakértői kormányt vezetheti a szocialista politikus, ha az nem Gyurcsány Ferenc, vagy ott is szakértőnek kell állni. A hétvégén Orbán Viktor Magyar Nemzetben megjelent cikkében pedig már az egész MSZP-t mondja olyannak, amelyik egyfajta érdekcsoport, aminek a hatalom megtartása, a szenvedélye, tehát az egész MSZP-t mondja olyannak, akivel vagy amellyel nem lehet együttműködni. Szóval kivel van most baj, Gyurcsány Ferenccel vagy az MSZP-vel, Fidesz szerint?
Nekünk Gyurcsány Ferenccel, és mi mindig is azt mondtuk, hogy szerintünk a szakértői kormány lenne a jó megoldás, amit nem szocialista politikus vezet, de itt a politikust hangsúlyozom, tehát nem politikus vezet, hanem szakértő, és minden tagja szakértő, az öt párt által konszenzussal megállapított kormánynévsor alapján, de azt is mondtuk, hogy mi ugye nem tartjuk olyan jó megoldásnak, de elismerjük, hogy a parlamenti többségnek lehetősége van arra, hogy nem szakértői kormányt alakít, hanem egy másik miniszterelnököt jelöl meg, és őt választja meg. Ami Orbán Viktor cikkét illeti, ott azért az, valóban a bizalmi szavazás egy bizonyos szempontból új helyzetet eredményezett, hiszen eddig azt mondtuk, hogy az MSZP-vel és az SZDSZ-vel minden további nélkül hajlandóak vagyunk együttműködni, Gyurcsány Ferenccel nem működünk együtt. A bizalmi szavazás viszont azt eredményezte, hogy a köztársasági elnök úr levelét idézem, aki azt mondta, hogy a bizalmi szavazás egyben eldönti azt is, hogy megengedhetőek-e olyan eszközök a választási kampányban, amelyet Gyurcsány Ferenc használt. Mivel az MSZP és az SZDSZ felzárkózott, ezért tulajdonképpen azt mondták, hogy megengedhetőek a választási kampányban a hazugságon alapuló választási trükkök. Ezzel nem tudunk egyetérteni. Ez nagyon nagy mértékben növeli a bizalmatlanságot, de most is én, mint frakcióvezető úgy vagyok vele, hogy az MSZP és az SZDSZ frakcióval ennek ellenére meg kell próbálni együttműködni, meg kell próbálni az álláspontokat közelíteni, Gyurcsány Ferenccel viszont semmi közös pontunk nincsen.
Tehát nem tud elképzelni olyan közös politizálást, ami elfogadja akár hallgatólagosan is azt a Fidesz részéről, hogy Gyurcsány Ferenc a miniszterelnök. Hiszen azért most könnyen elképzelhető, hogy a következő években ez lesz a helyzet. Tehát ebből a állóháborúból mind a két oldalnak valahogyan ki kell jönnie.
Nézze, nem akarok avit és anakronisztikus lenni, de egy úri társaságban nem tűrnek meg egy olyan embert, aki folyamatosan és notóriusan hazudozik. És ez a helyzet. Nem tűnnek meg elvi okokból, mert egy hazudozós embert jobb társaságban nem engednek be, de gyakorlati okokból is. Most mondja meg nekem, hogy ezek után milyen megállapodásban, Gyurcsány Ferenccel kötött megállapodásban hihetünk. Hogyha fölrúg minden megállapodást, hogyha azt mondja, hogy csak hazudott, akkor az csak azért mondta, hogy megnyeri a választást. Nincs meg az a minimális bizalmi alap, ami a párbeszédhez szükséges egy demokráciában.
Ma Rogán Antal a Kossuth téri nagygyűlésen azt mondta, hogy az október 1-jei és az azóta eltelt eseményeknek az a nagy tanulság, hogy ebből a slamasztikából, ahogy a nő fogalmazott, amiben a Gyurcsány kormány vezette az országot, csak együtt bírjuk kirángatni az országot baloldaliak és jobboldaliak egyaránt. Azért ez mégiscsak azt jelzi, hogy valamilyen megegyezésre megpróbálnak törekedni.
Igen.
Még azzal a baloldallal is, amelynek a vezetőjét nem fogadják el.
Így van, ezért mondtam én is, hogy bár súlyos fenntartásaink vannak az MSZP-ből és az SZDSZ-el, de ezek jobbára politikai fenntartások, és ismerünk azért mindannyian az országgyűlésből, a másik oldalról, a kormány oldalról olyan politikusokat, akikkel lehet, hogy szinte semmiben nem értünk egyet. De azt tudjuk, hogy amit ő mond, azt ő komolyan gondolja, és igaznak gondolja, vagyis lehet vele tárgyalni, lehet vele megegyezni. Én bízom benne, hogy az MSZP-vel és az SZDSZ-el tudunk bizonyos kérdésekben megállapodásra jutni. Azt azért hozzá kell tenni, hogy amit ők ma akár a konvergencia program, akár a különböző megszorítások kapcsán emlegetnek, az majdnem minden lépés úgynevezett feles törvénnyel, vagy sima többségi törvénnyel meghozható. Tehát amikor ők egyeztetni akarnak, és aztán végül is csalódottan visszavonulnak, akkor valójában csak a felelősséget akarják áthárítani. Érdemi egyeztetésről nincs szó. Tudom az NFT 2-t példaként mondani. Tegnap volt a politikai vitanap, miközben ezen a héten már a híradások szerint megkezdődött az operatív programok társadalmi vitája. Vagyis anélkül, hogy az ellenzék észrevételeit egyáltalán komolyan beépíthetnénk az NFT 2-be, már a részletekről folyó vita zajlik.
Persze, nyilvánvalóan a feles törvények nagy része, a feles törvények képezik a nagy részét a konvergencia programnak, de más az elfogadása egy konvergencia programnak, és más a végrehajthatósága. Tehát, hogyha az ország felének véleményét meghatározó ellenzéki párt de nem egyezik meg a kormányzat vagy a kormány oldal nagyon sok kérdésben, akkor a konvergencia programot nem lehet gyakorlatilag végrehajtani, hiszen ezt Orbán Viktor is többször mondta, hogy az emberek ellenére nem lehet végrehajtani ilyen intézkedéseket. Tehát
ez így
van. Feles törvények, de azért mégiscsak kell.
Ehhez viszont én azt tudom mondani, hogy túl kevés az, amit a konvergencia programból látunk, ahhoz, hogy hozzá tudjunk járulni. Ha van egy kérdés, amiben konszenzus van, beleértve a miniszteri tanácsot Brüsszelben, beleértve az Európai Bizottságot, beleértve a Magyar Konvergencia Tanácsot, a szakértőket és az ellenzéket, az, hogy a konvergencia programból az látszik, hogy a következő két évben nagyon rosszul fogunk élni. Sok pénzt el fognak tőlünk venni. Két dolgot azonban nem látunk, hogy hova fognak menni ezek a pénzek, és melyek azok az elképzelések, amelyek lehetővé teszik, hogy kilábaljunk a válságból. A megszorításokat látjuk, a kiutat nem, és az is eléggé kritikus, hogy 2009-re, az első választási évre, hiszen európai parlamenti választások lesznek, 2009-re miért zuhan a munkanélküliség, miért zuhan az infláció, és miért kezd el ugrásszerűen nőni a gazdasági növekedés, legalábbis a mostani konvergencia program prognózisa szerint.
Vendégünk a stúdióban Navracsics Tibor, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője, a telefonszámunk 483-2626, a hírek után folytatjuk.